Én nagy tisztelettel köszöntök mindenkit ma délután, amikor a Bibliai Szabad Egyetemnek az első évfolyamának második fél évét kezdjük el. Úgy gondolom, hogy egy ilyen hosszú nyár után érdemes egy kicsit felfrissíteni azt, amit teszünk a Szabad Egyetem kapcsán. És hát én a magam részéről nagyon remélem azt, hogy nem feledkeztünk meg arról, hogy meddig jutottunk el a Szabad Egyetem tanulmányai során, tehát vettük a Mózes első könyvétől egészen a Zsoltárok könyvéig a bibliai könyveket az Ószövetségben, és most következik az a rész, amikor a példabeszédek könyvétől egészen a Malakiás proféta könyvéig jutunk el. Tesszük ezt abban a formában, ahogyan elképzelhető, hogy néhányan ezt megkapták postán, hogy hogyan is néz ki a következő fél évünk. Aki nem kapta meg, annak mindenképpen ma este az előadás után szeretnénk adni egy ilyen teljes programot a következő fél évről. Ugyanakkor hadd mondjam azoknak, akik az elmúlt fél évnek a végén vizsgát tettek, hogy mindannyian sikeres vizsgát tettek, ezért én csak gratulálni tudok a magam részéről mindannyiuknak. A másik dolog, ami nagyon fontos, és itt főleg az adatvédelmi törvényeket kell figyelembe vegyük, ma nincsen egy jelenléti ívünk, azért mert tehát figyelnünk kell minden ilyen kis apróságra, ezért majd a kijáratnál, vagy amikor ennek az előadásnak vége lesz, akkor egy ilyen kis cetlin kérjük a nevet, azoknak a nevét, akik szeretnének ezen a második fél éven is úgymond beíratott hallgatói lenni a Bibliai Szabad Egyetemnek. A magam részéről örömmel állapítom meg azt, hogy ez a szeptember 11-e, ez nem egy katasztrófa nap. És annak is hangot szeretnék adni, hogy újból találkozhatunk, és ugyanakkor örömömet fejezem ki azok irányában, akik állandó hallgatói a Bibliai Szabad Egyetemnek, és azokat is sok szeretettel üdvözlöm, akik ma először vesznek részt a Szabad Egyetem programján. Egy vendégelőadót hívtunk erre a megnyitóra, Peter Romfeld urat, aki az angliai Newbold Egyetemnek az egyik tanára. Ezen a néhány napon itt tartózkodik Magyarországon, és ahogyan megtudtam, azonnal rácsaptam, és azt kértem tőle, hogy miért ne jönne el és tartana egy bevezető előadást az Ószövetségnek a maradék könyveire, amit még nem tanulmányoztunk. Így hát én sok szeretettel köszöntöm őt, és remélem, hogy egy nagyon tartalmas előadást fog tartani. So, Mr. Peter Romfeld, I welcome you in the Open University of Debrecen, and so we give you a warm welcome, and we are hoping that you will have a very good presentation to us, and so I invite you to present the presentation for the Open University.
Thank you very much. It's a pleasure to be with you.
Köszönöm szépen. Egy előjog számomra, hogy önökkel lehetek.
And you've given to me quite an interesting assignment.
És hát egy nagyon érdekes feladatot kaptam.
In this short presentation, I'm going to survey 20 books.
Ebben a rövid előadásban 20 könyvet fogunk áttekinteni.
This is just an introductory survey of 20 books of the Bible that Jesus read.
Ez csak egy bevezető áttekintés 20 olyan könyvbe, ami abból a Bibliából származik, amit Jézus is olvashatott.
So we're surveying the books from Proverbs to Malachi in the Old Testament.
Tehát az Ószövetségben a példabeszédek könyvétől egészen Malakiásig tekintjük át a könyveket.
Clearly I will not have time to go deeply into the subject of authorship.
Teljesen világos számomra az, hogy nincsen idő arra, hogy a szerzőségi kérdéseket érintsük.
I'm not going to look deeply at the issues of dates of writing.
Nem fogunk mélyen behatolni az íródás dátumaiba.
Nor will I look at the issues that rise out of literary criticism or form criticism.
És hát nem fogunk belehatolni sem olyan kérdésekbe, mint az irodalomkritika vagy a formakritika.
But I want to share with you a few reflections.
De szeretnék megosztani néhány olyan észrevételt, ami ezekkel
and
kapcsolatos.
Focus upon what these writers say about God.
És figyeljünk arra, hogy mit mondtak ezek az írók az Istenről.
Now I understand in the first term you've looked at the books from Genesis through to the Psalms.
Most én úgy értettem, hogy az első fél évben Mózes első könyvétől egészen a Zsoltárokig
jutottak el. Now we're going from Proverbs to the book of Malachi.
Most a példabeszédek könyvétől egészen Malakiásig fogunk
eljutni. These books do not form a consistent grouping.
Tehát ezek a könyvek írják, nem alkotnak egy szilárd gyűjteményt.
You have already looked at one of the books of the Bible called the Wisdom Book.
Tehát bizonyára már találkoztak azzal a kifejezéssel, hogy vannak a Bibliában olyan könyvek, amik a bölcsesség irodalomhoz tartoznak.
In this cluster of 20 books,
például Jób is. Tehát ebben a részben, ahol 20 könyvet fogunk áttekinteni,
there are three books that we call wisdom books.
Van három olyan könyv, amit a bölcsesség irodalom részének tekintünk.
Proverbs, Ecclesiastes and Song of Songs.
Ide a példabeszédek, a prédikátor könyve és az énekek éneke tartozik.
One of these 20 books actually sort of stands on its own.
Egyes könyvek úgy önmagukban is egy egységként állnak.
It's called the Lamentation of Jeremiah.
És ebben a szakaszban a Jeremiás síralmai tartozik ebbe a kategóriába.
And the remaining 16 come under the heading of Prophecy.
És a megmaradt 16 azt a főcímet viseli magán, hogy proféták.
There are four major prophets.
Van négy nagy proféta.
Isaiah, Jeremiah, Ezekiel and Daniel.
Így Ézsaiás, Jeremiás, Ezékiel és Dániel.
And then the other writings we call the writings of the minor prophets.
És ott vannak a többi írások, amiket kis proféta írásoknak nevezik.
These are written in the times of ancient Israel.
Ezek mind az ókori Izrael idején íródtak.
From about 760 to 460 years before the time of the common era.
Körülbelül Krisztus előtt 760 és 460 között.
They contain a vast array of messages from God.
Tehát különböző variációját mutatják be az Istentől küldött üzenetet.
Now this collection of books that you've given me to survey.
Tehát ez a könyvcsomag, amit hát végül is nekem kell most áttekinteni.
They include some of the most strange and misapplied books of the Bible.
Olyan könyveket tartalmaznak, amelyek a legfurcsábbak és a leggyakrabban félreértelmezettek.
First of all, we have the book of Proverbs.
Itt van elsősorban a példabeszédek könyve.
Now, proverbial teaching is one of the most ancient forms of instruction.
És a példabeszédes tanítási mód az az egyik legősibb tanítási módszer.
And so proverbs are really crisp little statements.
Nos, a példabeszédek ilyen apró kis úgynevezett ropogós vagy hát olyan jó mondásokat tartalmazó részek.
They were meant to be memorized and they could easily be remembered.
Ezek azért vannak, hogy meg lehessen könnyen jegyezni őket és memorizálhatók
legyenek. There were a variety of authors.
Tehát különböző írók írták.
But King Solomon spoke 3000 proverbs.
Csak Salamon király 3000 példabeszédről
beszélt. And he wrote 1005 songs.
És van körülbelül 1000 egy néhány ezer öt ének.
In Ecclesiastes 12 and verse 9.
A prédikátor könyve 12. fejezet 9. versében az angol szerint.
We read that he pondered and searched out and set in order many proverbs.
Ez a 12. vers a magyar szerint azt mondja, azon felül, hogy a prédikátor bölcs volt, még a népet is tudományra tanította.
Now, when you read through the proverbs, you'll say, is there any order?
És ahogyan végigolvassuk a példabeszédek könyvét, azt kérdezzük, hogy van-e valamilyen sorrend?
Or is this book simply a jumble and a collection of many, many sayings?
Vagy ez csak különböző mondásoknak az össze-vissza való gyűjteménye?
The second wisdom book that we'll look at in this term is the book of Ecclesiastes.
A másik bölcsességi könyv, amit ebben a fél évben tanulmányozunk, az a prédikátor
könyve. This has been the favorite book with atheists.
Ez lett az ateistáknak a kedvenc könyve.
Some say that Volney and Voltaire appealed to it to support their skepticism.
Volney és Voltaire használta a prédikátor könyvét, hogy alátámaszták az ő szkepticizmusukat.
It contains some really strange sayings that seem to be against other Bible teachings.
Különböző furcsa kijelentéseket vettek ki belőle, amit megpróbáltak ellentétbe állítani más bibliai kijelentéssel.
And it seems to give support to many things that Christians stand against.
És megpróbáltak olyan elméleteket alátámasztani velük, ami ellen a kereszténység fellépett.
But we need to understand that this is a dramatic autobiography by Solomon.
De meg kell értenünk, hogy ez egy drámai önéletrajza Salamonnak.
And it actually tells of his story and his experience when he was away from God.
És egyébként elmondja az ő történetét, tapasztalatait, amikor távol élt Istentől.
It tells of him trying many options in his quest for meaning and happiness.
És elmondja a különböző lehetőségeket, amikor az értelmet és a boldogságot kereste.
When we understand this, we'll see that this book has some meaning.
És amikor ezt megértjük, akkor rögtön rájövünk, hogy ennek a könyvnek értelme van.
The message of this book is very simple.
Ennek a könyvnek az üzenete nagyon egyszerű.
The wise man says, apart from God, life is full of weariness and disappointment.
Azt mondja a prédikátor, hogy az élet az tele van csalódásokkal, tele van különböző balgaságokkal.
And then we have the Song of Songs.
Aztán itt van az énekek éneke.
Also called the Song of Solomon.
Amit Salamon énekeinek is nevezünk.
This kind of complements the book of Ecclesiastes.
Ez egyfajta kiegészítése a prédikátor könyvének.
But this song is one of the most misunderstood books of the Bible.
De ez az ének az egyik legfélreértettebb könyve a Bibliának.
In the past, many Christians even questioned the right of having the Song of Songs in the Bible.
A múltban a keresztények még meg is kérdőjelezték, hogy van-e helye egyáltalán az énekek énekének a Bibliában.
It is a love song.
Mert ez egy szerelmi történet.
And at times it is sensuous and intimate.
Ez különböző érzékiséget és intimitást tartalmaz.
Actually, it is oriental poetry.
Egyébként ez egy keleti költészet.
Using figures of speech that we may not appreciate.
Olyan képeket használ, amit mi valószínű, hogy nem nagyon értékelünk.
It also spoke to the Hebrew mind about the love of their saving God.
Ugyanakkor a héber elméhez úgy szól, hogy bemutatja az ő megmentő Istenüknek szeretetét.
It is interesting that the Jewish people, they have had a custom for many centuries.
Nagyon érdekes, hogy a zsidók egy bizonyos szokást alakítottak ki hosszú évszázadokon keresztül.
On the 8th day of the Passover, they sing this song, the Song of Solomon.
A húsvét ünnepének a 8. napján elénekelték ezt az éneket, Salamon
énekét.
Úgy énekelték, mint egy Istennek szóló éneket.
So how do we read these books?
Nos, hogyan olvassuk ezeket a könyveket?
Are they relevant for us today?
Vajon egyáltalán időszerűek-e számunkra manapság?
You know, the reader often finds in the Bible what he or she is looking for.
Tudják, a Biblia olvasó nagyon sokszor pontosan azt olvassa ki a Bibliából, amit éppen keres.
There's a very interesting book that I quote in this paper.
Van egy nagyon érdekes könyv, amit idézek ebben a vázlatban.
It's a book by Gordon Fee and Douglas Stewart.
Gordon Fee és Douglas Stewart írja.
They've written a book, How to Read the Bible for All It's Worth.
Az a címe a könyvnek, hogy hogyan olvassuk a Bibliát teljes értékének megfelelően.
And I point out that the wisdom books of the Bible have been misused in at least three ways.
És ő kifejti azt, hogy a Biblia olvasása közben körülbelül három formája van a félreértelmezésnek.
First of all, people have made the mistake of just reading bits and pieces of these wisdom books.
Az első ilyen faktor, az első ilyen tényező az, amikor az emberek csak különböző részleteket olvasnak innen-onnan a Bibliából.
And if you do that, you miss the overall message of the books.
Ha ezt tesszük, akkor az általános üzenetét veszítjük el annak a könyvnek.
For example,
például.
In Ecclesiastes we read, there is a time to be born and a time to die.
Prédikátor könyvében azt olvassuk, hogy van ideje a születésnek és ideje van a meghalásnak.
This is concerning the futility of life.
Ez mindenképpen az élet értelmét mutatja be.
When you look at the overall message of the book.
És hogyha megnézzük a könyvnek az egész üzenetét.
It does not suggest that God decides when you'll be born and when you'll die.
Akkor nem arról szól itt, hogy Isten eleve eldönti, hogy mikor szülessünk és mikor halljunk
no,
meg.
It's a cynical statement on the futility of life.
Hanem ez egy egyszerű, cinikus megjegyzés az élet értelmetlenségére.
So there is danger in taking a little piece here and a little piece there.
Ezért megvan annak a veszélye, hogy innen-onnan pici részleteket veszünk ki a Bibliából.
And the second way in which the wisdom books are misused is this.
A második mód, ahogyan a bölcsesség irodalom könyveit félre lehet értelmezni.
The terms, the categories, the styles and the literary modes are misapplied.
Az, ahogy a kifejezések, a kategóriák, a stílusok, a különböző irodalmi megközelítések sokszor félreérthetők.
A good illustration of this is how the word fool is used.
Egy nagyon jó példa erre nézve, hogy például a bolond kifejezést hogyan használja az írásaiban.
In the Proverbs, A person who is called a fool is a person who is an infidel, one who does not believe or trust in God.
A példabeszédek könyvében, hogyha valakit bolondnak nevez a Biblia, akkor itt olyan emberről beszél, aki nem bízik az Istenben.
But we don't use the word fool in that kind of way today.
De manapság mi nem ilyen formában használjuk ezt a jelzőt.
So very easily we can take these meanings out of their context.
Tehát nagyon könnyen ki tudjuk ragadni a szöveg összefüggésből ezeket a kijelentéseket.
A third danger is people fail to follow the line of argument.
És itt van a harmadik, amikor az emberek nem követik a bizonyítási útvonalat.
And then they miss the conclusion.
És így eltévesztik a helyes következtetés levonását.
The book of Ecclesiastes is a good illustration.
Erre a Prédikátor könyve megint egy jó példa.
The cynical wisdom of this book suggests little value to life.
A cinikus kijelentései az életről olyanok, hogy mintha az élet olyan keveset érne.
You're reading through the book and there's no purpose to life.
És ahogy végig olvassuk, az a benyomásunk hirtelen, hogy nincs igazi értelme az életnek.
And you come right to the last verses.
Egészen addig, amíg eljutunk az utolsó versekig.
Where the author states his final conclusion.
Amikor az író, a szerző a végkövetkeztetéshez jut el.
This is my conclusion.
És azt mondja, hogy ez a summája a dolgoknak.
Fear God and obey his commands, for this is the whole duty of every person.
Azt mondja, az Istent féljed és az ő parancsolatait megtartsd, mert ez az embernek fő dolga.
Now if you don't go to the very end of the book,
na, hogyha nem jutunk el egészen a könyv legvégéig,
and read the whole story through,
és nem olvassuk végig a történetet,
and you just stayed with part of it,
hanem csak úgy részeiben ismerjük meg,
you would not come to that conclusion.
Akkor nem fogunk erre a következtetésre jutni.
So these are three ways in which these wisdom books are misused.
Nos, ez az a három mód, ahogyan a bölcsességirodalom könyveit
félreérthetjük. People read little bits and pieces and miss the whole message.
Hogy különböző kis részeket olvasunk, vagy részleteket, és elmulasztjuk a nagy üzenetet megérteni.
Sometimes we don't understand the terms that are being used.
Vagy néha nem értjük meg a kifejezéseket, amelyeket használ.
Or we fail to follow the story right to the end.
Vagy pedig elmulasztjuk a történetet az elejétől egészen a végéig
követni. And the conclusion is actually found right at the end.
És például a következtetés az egészen a végén van a könyvben.
So the wisdom of these books can very easily be taken out of their context.
Nos, ezeknek a könyveknek a bölcsessége kiragadható a szöveg összefüggésből.
It's important to remember the context.
És mégis figyelnünk kell emlékezni, vagy odafigyelni a szöveg összefüggésre.
Solomon, the main author.
Salamon az igazi jelentős szerzője.
He was the third king of Israel.
Ő volt az Izrael harmadik királya.
He lived almost 1,000 years before the time of Jesus Christ.
Ő körülbelül egy olyan 1000 évvel Jézus ideje előtt élt.
And he most likely wrote the Proverbs in the early years of his reign.
És a legnagyobb valószínűség szerint a példabeszédek könyvét az ő uralkodásának az első éveiben írhatta.
This was the golden era of the Hebrew monarchy.
Ez volt a héber monarchiának az aranykorszaka.
Solomon was still obedient in his heart to the Spirit of God.
Salomon az ő szívében még engedelmeskedett az Isten lelkének.
Solomon's reputation and wisdom spread, and many came to seek his advice.
És Salomon hírneve, az ő híre elterjedt, és nagyon sokan eljöttek és tanácsát kérték.
So the theme of Proverbs is to exalt wisdom.
Ezért a példabeszédek könyvének a célja az, vagy a témája az, hogy felmagasztalja a bölcsességet.
Which is described as the fear of God.
Ami úgy van leírva a könyvben, mint az Isten félelem.
Now, although wisdom has its foundation in a relationship with God, the book of Proverbs is not really very religious.
Nos, azzal együtt, hogy a bölcsesség az Isten félelemmel kapcsolatos, mégsem vallásos könyv a példabeszédek könyve.
Much of the instruction is ethical and moral and practical rather than specifically spiritual.
A legtöbb utasítása inkább gyakorlati, etikai, morális kérdésekkel foglalkozik, mint lelki kérdésekkel.
In a very interesting and very old book entitled Education.
Egy nagyon érdekes és régi könyvben, aminek az a címe, hogy Nevelés.
We read this very interesting statement.
A következő nagyon érdekes kijelentést olvassuk.
Its principles of diligence, honesty, thrift, temperance and purity are the secret of true success.
Azt mondja, hogy ennek a könyvnek a szorgalom, a becsület, a takarékosság, az önmegtartóztatás és tisztaság elvei, a siker titkai.
This is a comment on the sayings of the Proverbs.
Ezek a kijelentések gyakorlatilag egy ilyen széljegyzetként ott lehetnek a példabeszédek könyve mellett.
These principles of diligence, honesty, thrift, temperance, purity.
Ezek a magatartás formák, a szorgalom, a becsület, a takarékosság, az önmegtartóztatás. Ezek mind a példabeszédek könyvében foglaltak.
And the author of this book, Education, said they constitute a treasury of practical instruction.
És ez a Nevelés című könyv azt mondja, hogy mindezek a gyakorlati bölcsesség kincseit képezik.
Unfortunately, King Solomon did not always follow the counsel of his own wisdom.
Sajnálatos módon Salamon király nem követte a saját bölcsességének ezeket az elveit.
Among other things, as a result of his extensive contact with the leaders, the rulers of many nations.
És más dolgok mellett a kiterjedt kapcsolatai miatt arra késztették, hogy az akkori államok különböző diplomáciai kapcsolatokat alakítson ki velük. És ezek miatt, a kapcsolatok miatt rengeteg feleségre tett
szer.
Sok ilyen feleséget ajándékba adtak neki. És ezek bálványimádó feleségek voltak. És ezért a végén már több száz felesége volt.
And their influence turned Solomon from his loyalty to his God.
És az ő befolyásuk Salamont eltérítette az Istentől, az Istennel való hűségétől.
The one who was actually the source of his true wisdom.
Tehát eltérítették az ő igazi bölcsességének forrásától.
We need to keep all of this in mind as we read the book of Proverbs.
Mindezeket az információkat ott kell az emlékeinkben megőriznünk, miközben olvassuk a példabeszédek könyvét. Hadd mondjam a következőt. A példabeszédek nem proféciák. Ezek nem különböző garantált kijelentések. Nem kell minden esetben úgy számítanunk rájuk, mint ígéretekre.
So let's just consider for a few moments the guidelines for understanding this proverbial wisdom.
Azt javaslom önöknek, hogy nézzük meg azokat az elveket, vezérelveket, amelyek ezeknek a bölcsességeknek az értelmezéséhez szükségesek.
And I want to share some guidelines that Fee and Stuart give us on understanding the wisdom of these writings.
Fee és Stuart a könyvében ezeket az irányelveket adja a bölcsességirodalom megértéséhez.
First of all,
elsősorban.
Proverbs are not legal guarantees from God.
Példabeszédek nem garantáltan Istentől származó hivatalos utasítások vagy garancia vállalások.
Right, here's a proverb.
Na most itt van például egy példabeszéd.
The Lord tears down the proud man's house.
Mondja, a kevélyeknek házát kiszaggatja az Úr.
But he keeps the widow's boundaries intact.
Megerősíti pedig az özvegynek határát.
Does that always come true?
Vajon mindig igaz ez?
Is the proud man's house always torn down?
Minden büszke embernek leromboltatik a háza?
And is the widow always blessed and cared for?
És mindig az özvegy egy ilyen áldott állapotban van, és vigyáznak, gondoskodnak róla?
No, this is not a guarantee.
Nem, ez nem garancia az életre nézve.
Particular blessings, rewards and opportunities are likely to follow faithfulness.
Különösen az áldások, a jutalmazások és lehetőségek követése fontos, de ezek nem garanciák.
But these proverbs are not legal guarantees, nor are they prophecies.
Tehát hivatalosan nem lehet garantálni ezeknek a beteljesedését, és nem is proféciák.
Here is another point.
Van egy másik
kijelentés.
És nagyon fontos ezeket megjegyeznünk.
Proverbs must be read as a collection.
A példabeszédeket úgy kell olvasni, mint egy gyűjtemény.
Each proverb is to be balanced with another proverb.
Minden egyes példabeszédet egy másik példabeszéd egyensúlyoz ki.
For example, here is a proverb.
Például itt van egy másik kijelentés.
A wise man attacks the city of the mighty.
Mondja, hogy a hősök városába felmegy a bölcs, vagy ahogy az angol mondja, megtámadja a bölcs a hősök városát.
Now, is this a command for military action?
Vajon ez egy katonai utasítás?
No, this is a symbolic portrayal of the power of wisdom.
Nem, ez csak egy egyszerű szimbolikus leírása a bölcsesség hatalmának.
Here's another important point to keep in mind.
Van egy másik pont, amit nagyon fontos megjegyezni.
Proverbs are words that are meant to be memorable.
A példabeszédek úgy vannak megfogalmazva, hogy memorizálhatók legyenek.
Not to be theoretically accurate.
Nem pedig úgy, hogy elméleti pontosságot bizonyítsanak.
Phil Stewart point out that no proverb is a complete statement of truth.
Phil Stewart azt mondja, hogy egyetlen példabeszéd sem lehet az igazság tökéletes megfogalmazása.
No proverb is meant to stand up to unreasonable demands to be applied to every situation.
Egyetlen példabeszédet sem lehetett úgy tökéletesen megszövegezni, hogy az élet minden helyzetére mindenkor alkalmazható legyen.
Some of you may have read the proverb, the proverbs of chapter 31 verses 10 to 31.
Lehet, hogy olvastuk már a példabeszédek könyve 31. fejezetének a 10-től a körülbelül 31-ig terjedő verseit.
Describing the devotion of a good woman.
Amikor leírja, hogy milyen egy jó asszony.
And some men have read those proverbs.
És néhány férfi elolvasta ezeket a példabeszédeket.
Said, what a wife that would be.
És azt mondta, hogy micsoda feleség lenne ez.
But we need to remember that does not describe what any woman could be.
És hadd mondjam azt, hogy itt nem azt írja le, hogy milyenné válhat bármilyen asszony.
It is meant to be a memorable statement.
Hanem itt úgy írja le, hogy ezt meg tudják jegyezni, memorizálható legyen
mindez.
De egyáltalán nem azt a célt szolgálta, hogy leírja, hogy mit kell egy feleségnek megtenni, vagy hogy kéne viselkedni.
It's actually poetry.
Hanem ez ebben a helyzetben egy költői megfogalmazás.
And if you could read Proverbs 31 in the Hebrew,
például, hogyha elolvasnánk példabeszédek könyve 31. fejezetét héber nyelven,
you'll see that each verse starts with the successive letter of the Hebrew alphabet.
Akkor ez a szakasz azért érdekes, mert minden egyes vers a héber ABC-nek az egymás utáni betűivel kezdődik.
So it produces poetry that is very nice to the Hebrew listening ear.
Nos, ez költészet, ami nagyon szép a héber fül hallására.
However, if you read Proverbs 31 to be literally what you expect of a person.
De hogyha úgy olvassuk a példabeszédek könyv 31. fejezetét, hogy ez az elvárásunk egy személy irányában,
it portrays a pattern of life that would be impossible for any woman to live up to.
Akkor egy olyan képet alkot az életről, amihez egyetlen asszony sem tudna igazán felnőni.
And if you say that's the rule for a woman, then she's either going to be guilty or she's going to be abused and oppressed.
Hogyha azt mondjuk, hogy ez egy szabály egy nő számára, akkor ő vagy lelkiismeret furdalással fogja leírni az életét, vagy erőszakot fognak rajta elkövetni, vagy pedig egyáltalán le lesz nyomva.
They are memorable words.
Tehát ezek ilyen megjegyezhető kijelentések.
You're not meant to follow every word literally, otherwise you wouldn't be here. You would be possibly dead by now.
De nem tudunk követni minden egyes megfogalmazást, mert ha követnénk, akkor önök valószínűleg nem lennének itt, már lehet, hogy halottak lennénk.
Some proverbs need to be translated to be appreciated.
Vannak különböző példabeszédek, amiket le kell fordítanunk ahhoz, hogy értékelni tudjuk.
For example, here is a proverb.
Például itt van egy példabeszéd.
It's better to live on the corner of the roof than to share a house with a quarrelsome wife.
Jobb lakni a tetőnek ormán, mint háborgó asszonnyal.
Now this proverb needs some translation.
Most ennek a példabeszédnek azt gondolom, hogy kell adnunk egy fordítását.
To start with, we no longer live in flat-roofed houses.
És figyelnünk kell arra, hogy mi most már nem ilyen lapos tetejű házakban lakunk.
There's possibly no place on your flat roof where a man could live for the rest of his life.
Valószínű, hogy nincsen a mi házunk tetején egy olyan hely, ahol egy férfi talán élete végéig el tudna lakni.
So we need to take that past culture and apply it to our age today.
Most ezt a múltbeli kultúrából ki kell emelnünk és alkalmaznunk kell a mai napra.
Possibly if we're going to write that proverb today, it would say something like this.
Azt gondolom, hogy ha ma kellene megírni ezt a példabeszédet, valami ilyesmit mondanám.
It is better to live in the garden shed than to live with an arguing wife.
Jobb valahol a kert végében lévő kis fáskamrában lakni, mint egy veszekedő asszonya.
Or it is better to live in the cage with the dog than to live with a quarreling wife.
Vagy azt mondani, hogy jobb egy ilyen kutyaházban lakni a kutyával együtt, mint egy ilyen veszekedő, zsörtölődő asszonya.
Unless we translate the messages, they may not mean very much to us today.
Ha nem fordítjuk le ezeket az üzeneteket, akkor nem sokat fognak jelenteni számunkra.
Now before we briefly survey the prophetic books,
Mielőtt áttekintjük a prófétai könyveket,
let me make two very important statements.
Szeretnék két nagyon fontos kijelentést tenni. Elsősorban.
You know, when we read the Bible,
amikor a Bibliát olvasunk,
we bring to the text of the Bible what I would speak of as our own text.
Akkor mi valahogy a saját szövegünket, úgynevezett saját szövegünket visszük bele az olvasásba.
This is the text of our own experience.
Ez a mi saját tapasztalatunknak a szövege.
Those who have lost a child through cot death read the Bible differently to those who haven't.
Azok, akik gyermekágy idején veszítették el a gyermeküket, másképp olvassák a Bibliát, mint azok, akik nem mentek át egy ilyen
tapasztalaton. Those who have watched a loved one gradually stripped of strength and dignity by some terrible disease, read the Bible differently to those who have never been through that experience.
Azok, akik végig szemlélték a házastársukat, miközben egy szörnyű betegség miatt elveszítik erejüket és emberi méltóságukat, majd meghalnak, egész másképp olvassák a Bibliát, mint azok, akik nem.
Those who had a daughter forsake family and friends and God.
Van olyan család, ahol mondjuk a lány elhagyta a családot, elhagyta a barátait.
And perhaps go into the shadow land of drugs and prostitution. They're going to read the Bible differently to those whose daughters have remained honest and true and people of the light.
És valahol az élet sötét oldalán próbálkozott droggal, prostitúcióval, nos, ezek a szülők egészen másképp olvassák a Bibliát, mint azok, akiknek ilyen nem történt a családjukban.
Every reader brings to the Bible the text of their own experience.
Minden egyes Biblia olvasó beleviszi a saját tapasztalatának a szövegét az olvasásba.
I would not suggest that this is a misuse of scripture.
Tehát nem azt szeretném ezzel sugallni, hogy ezzel félre magyarázzuk a Szentírást.
But this is a reality.
Hanem azt akarom mondani, hogy ez egy valóságos
And I think
dolog.
It's a reality that God appreciates.
És azt gondolom, hogy egy olyan valóság, amit Isten értékel.
Then there's a second observation that I'd make.
Aztán van egy másik megfigyelésem, amit itt szeretnék
you know,
megtenni.
There's a wide disparity between Bible-believing Christians regarding the plain meaning of the Bible.
Úgy gondolom, hogy mindannyian tudjuk, hogy a kereszténységen belül elég széles az úgynevezett egyszerű szöveg értelmezési megoldás a különböző keresztény felekezetek között. Néhányan olyan magyarázatokat adnak a szövegeknek, amikkel mi nem nagyon értünk
They
egyet.
They don't seem to be consistent with the nature of God or the nature of Scripture.
Vagy valami olyan magyarázatot, ami nem függ össze az Isten jellemével, vagy egyáltalán a Szentírás módjával.
How can people claim biblical support for blatantly contradictory concepts and practices?
Hogyan lehet különböző bibliai támogatást szerezni olyan kijelentéseknek, vagy olyan elméleteknek, amiket egyébként is a társadalom elítél?
And some people, when they look at this,
néhány ember erre a következőképpen néz, vagy
tekint,
és azt mondja, hogy végül is akkor nem érdemes értelmezni a Szentírást.
Rather I'll just read and listen.
Inkább csak olvasom, esetleg hallgatom,
and let the biblical ideas sort of seep into me.
És hadd hassanak át engem ezek a bibliai gondolatok.
But I would suggest this is not the way to go.
És én azt javasolnám, hogy ne ezt az utat választják.
We need to be careful in reading the wisdom literature of the Bible.
Nekünk nagy odafigyeléssel kell olvasni a bölcsességeket a Bibliában.
Otherwise we can make them say anything.
Mert különben lehet, hogy bármit is mondanánk.
And we also need to be extremely careful as we read the writings of the prophets of the Old Testament.
És különösen oda kell figyelnünk a prófétai írások értelmezésére.
Now during this term you're going to look at major and minor prophets.
Nos, ez alatt, a fél év alatt át fogják tekinteni a nagy proféták és a kis proféták írásait.
The writings of the prophets are going to challenge you.
Azt gondolom, hogy ez egy komoly kihívást fog jelenteni önöknek, ahogyan a prófétai írásokat olvassák.
Because they are some of the most difficult books of the Bible to read and understand.
Mert ezek talán a legnehezebben olvasható, vagy olvasott és értelmezett könyvei a Bibliának.
There's a number of factors that contribute to this difficulty.
Van néhány olyan faktor, ami ehhez hozzájárul.
In the Old Testament there were hundreds of prophets.
Az Ószövetség íródása idején több száz proféta volt.
But you only have the sayings of 16 of them collected into books.
De azt látjuk, hogy a különböző kijelentéseket összesen 16 proféta gyűjtötte könyvekbe.
Some of the most famous prophets. didn't have any writings.
Néhány nagyon híres prófétának semmi írása nem olvasható a Bibliában.
Certainly when you read the writings of the Old Testament, you see Elijah was one of the most famous prophets.
Bizonyára, amikor az Ószövetség beszámoló könyveit olvassuk, akkor látjuk, hogy ott van Illés, egy igazi nagy
and
személy.
Then there was Elisha as well as Elijah.
Aztán ott volt Elizeus, aki követte Illést.
And they wrote nothing.
És semmit nem írtak.
In the story books of the Old Testament,
a különböző történelmi elbeszélő könyvekben az Ószövetségben.
You read a lot about the prophets.
Nagyon sokat olvasunk a prófétánkról.
You read a lot about their lives.
Olvasunk az életükről.
But you don't read very much of what they said.
De nagyon keveset olvasunk arról, amit ők mondtak.
But now in the prophetic books,
most pedig a prófétai könyvekben
you only learn a very little bit about them,
nagyon keveset fogunk megtudni róluk,
but you actually hear from them.
De hallani fogjuk azt, amit mondanak.
There are probably four main factors that complicate our reading of the prophetic books.
Talán négy nagy tényező komplikálja, teszi bonyolultá a prófétai könyvek olvasását.
Let's just reflect on these factors for a moment.
Hadd reflektáljak egy kicsit ezekre a tényezőkre.
These prophetic books in the Old Testament are mostly a collection of spoken statements.
Ezek az írások inkább szóban elmondott beszéd és jóslat gyűjtemények.
And these major and minor prophets, these 16 books, are not recorded in chronological order.
És például ezek a prófétai könyvek még csak nem is kronológiai sorrendben lettek a Bibliába beletéve.
Then there's another challenge.
És van egy másik kihívás.
We are not familiar with the religious or historical or cultural background to these books.
Nem ismerjük pontosan a vallásos, a történelmi vagy a kulturális hátterét ezeknek
sometimes
a könyveknek.
Sometimes we have to try to guess at what the issues were that the prophets were speaking about.
Néha úgy kell megsatszolnunk, kitalálnunk, hogy miért éppen ezekről a témákról beszél a próféta.
And then we read that these books are just full of blessings and curses.
Aztán azt olvassuk egyes könyvekben, hogy tele van különböző áldásmondásokkal és átkokkal.
And some of the time you read of these as if they were the blessings and the curses of the prophets.
És miközben olvassuk, az a benyomásunk, mint hogyha ezek a prófétának, a próféta személyének az áldásai vagy az átkai lennének.
These blessings and curses were not theirs.
De hadd mondjam azt, hogy ezek nem az övéik voltak.
These always reflected God's covenants and agreements that you find in Leviticus 26.
Hanem minden esetben az Istennel kötött szövetséget tükrözik, amit például a Mózes harmadik könyve 26. fejezetében találunk. És a Mózes 5. könyvének a 4. és a 28-tól a 32. terjedő fejezeteiben
találunk.
Van egy másik nagyon fontos dolog, amit figyelnünk kell, amikor a prófétákat
olvassuk.
Az a jövő, amiről ők írnak, az nem a mi jövő időnk.
We often make a mistake like this.
Mi nagyon sokszor egyfajta hibát követünk el.
We read the words of the prophet saying something that was in the future.
Mi úgy olvassuk ezeket a prófétai könyveket, mint amikor a proféta a jövőről beszél.
But it was their future.
De ez az ő jövőjéről szól.
From 2500 years ago.
Körülbelül 2500 évvel ezelőtti.
But for us, it's usually in the past.
De ez számunkra már a múltat jelenti.
Because their future is our past.
Mert az ő jövőjük a mi múltunkat jelenti.
And this is an extremely important principle to keep in mind.
És ez egy nagyon fontos elv, amire emlékeznünk kell.
Major and minor prophets.
Vannak nagy proféták és kis proféták.
Why are these terms used?
Miért használjuk ezeket a kifejezéseket?
They don't say anything about importance.
Nem a jelentőség teljességről szólnak ezek a jelzők.
The major prophets simply wrote longer books.
A nagy proféták egyszerűen hosszabb terjedelmű könyveket írtak.
And the minor prophets wrote the shorter books.
És a kis proféták pedig a rövidebb terjedelmű könyveket írták.
And the order of these books does not tell you anything about the sequence of events.
És ezeknek a könyveknek a sorrendisége semmit nem mond el az események sorrendiségéről.
These prophets were very interesting people.
Ezek a proféták nagyon különös, érdekes emberek voltak.
Isaiah was a member of royalty.
Ézsaiás például a királyi családnak a tagja lehet.
Jeremiah and Ezekiel, they were priests.
Jeremiás és Ezékiel papok voltak.
Priests of the Jewish temple.
A zsidó templomnak a papjai.
Daniel was a high government official.
Dániel pedig egy ilyen kormányhivatalnok volt.
And surprisingly, he ruled in the days of Babylon.
És meglepően ő a babiloni birodalom idején is uralkodott, úgymond.
And he continued to rule in the days of Medo-Persia.
És folytatta az ő szolgálatát Medo-Perzsa birodalma idején is.
Hosea lived in Samaria.
Ott van Hoseás, aki Samáriában lakott.
Amos was a farmer.
Ámos például földműves volt.
Jonah was a Galilean.
Jónás galileai volt.
Zechariah was a priest and a prophet.
Zakariás pedig pap és proféta egyben.
Very little is known of Micah.
Nagyon keveset tudunk Mikeásról.
Very little known of Nahum or Habakkuk or Zephaniah.
Nagyon keveset tudunk Nahumról, Habakukról, Sofóniásról.
And we know absolutely nothing about Joel.
És például semmit nem tudunk Joelről.
Or Obadiah or Haggai or Malachi.
Vagy Abdiásról, vagy Aggeusról, vagy Malakiásról.
So we know some things about some.
Nos, tudunk valamit, tehát megtudunk valamit egyes profétákról. És a többiekről szinte semmit, csak az írásukat.
These prophets wrote during the time after Solomon.
Ezek a proféták általában Salamon után írtak, Salamon
idejé
után. Csak három király uralkodott a teljes izraeli fennhatóság fölött.
King Saul, King David and King Solomon.
Saul, Dávid és Salamon király.
Then the kingdom divided.
Majd pedig a királyság szétosztatott.
Into the northern kingdom of Judah.
Volt Judának a királysága.
And the southern kingdom of Israel.
És volt Izraelnek a királysága.
And this is important to keep in mind.
Ez nagyon fontos a megjegyzés szempontjából.
And this division took place after the days of Solomon.
És ez a szétválás, ez Salamon ideje után történt.
Now I just need to correct something if I said it wrong.
I did not translate that.
Right, good. Because the northern kingdom.
Tehát csak egy javítás, hogy akik angolul értenek, hogy az északi királyság.
Was Israel and
ez
the southern
Israel,
kingdom
és a déli királyság volt Júda.
Yes. And after I'd said that, I'm thinking to myself, hang on, what did you say as you were thinking about the translation?
Miután mondtam, akkor arra gondoltam, hogy vajon helyesen mondtam-e, mert figyeltem közben a fordítóra is.
Now most of the prophets served in Judah.
A legtöbb proféta Júdában szolgált.
Just a couple of them related to Israel.
És csak egy néhány szolgált Izraelben.
Some of the stories of the prophets seem really bizarre.
Néhány profétai történet igazán bizarr.
Why would Hosea be told by God to take a prostitute as his wife?
Vajon miért mondja Isten Hoseásnak, hogy egy prostituáltat vegyen el feleségül?
Other stories seem really brutal.
Más történet igazán brutálisnak
tűnik. Full of woes and judgments.
Tele vannak különböző jajkiáltásokkal, átkokkal és ítéletekkel.
And still other stories seem boring.
Aztán más történetek egy kicsit olyan unalmasnak.
Repetitious complaints.
Különböző ismétlődő zsörtölődések, megjegyzések.
Frightening forecasts of the day of the Lord coming.
Ijesztő előrejelzések az Úr napjának eljövetele kapcsán.
But then there are fascinating stories.
De aztán vannak lenyűgöző történetek.
There are the adventures of Jonah.
Itt van például a Jónás kalandjainak
inside
a leírása.
The fish in the Mediterranean.
Ott van a földközi tenger egyik halának a gyomrában.
And preaching in the great city of Nineveh.
Aztán prédikál a nagy Ninive városában.
The city of Mosul in northern Iraq today.
Ez Mosul városa Észak-Irakban
most. And there are the stories of Daniel.
Aztán ott vannak a Dániel könyvének történetei.
The three Hebrews in the fiery furnace.
A három héber ifjú a tüzes kemencében.
Daniel in the lion's den.
Vagy Dániel az oroszlánok
There's
vermében.
Also the weird dreams and visions given by God to the pagan king Nebuchadnezzar.
Aztán ott vannak ezek a különös álmok, amiket ez a pogány király Nabukodonozor lát.
And Nebuchadnezzar, the king of Babylon, actually wrote one chapter in the Bible.
És Nabukodonozor, ez a pogány babiloni király egy fejezetet írt így a Bibliában.
csodába.
And the same dreams and visions that God gave to Nebuchadnezzar, he also gave to his prophet Daniel.
És ugyanazt az álmot, amit megmutatott Isten Nabukodonozor királynak, azt később megmutatta Dánielnek, a prófétának.
But you're going to find it quite challenging to read the writings of the prophets.
És majd meg fogják látni, hogy elég nagy kihívás végigolvasni a próféták írásait.
It takes diligence to understand the times and the circumstances of these authors.
Szorgalomra van szükség ahhoz, hogy megértsük az időket, a körülményeket, amik között ezek az emberek élnek.
However, in these writings you'll see that God is speaking up.
De miközben ezt tesszük, arra leszünk figyelmesek, hogy Isten hangosan beszél közben.
Philip Yancey in his book The Bible Jesus Read.
Philip Yancey a Biblia, amit Jézus is olvasott című könyvében.
He says this.
A következőt mondja.
God answers the prophets' bracing questions.
Isten megválaszolja a próféták kínzó kérdéseit.
He storms and explodes, defending the way he runs the world.
Ő viharzik és kirobban, megvédi a világ kormányzásának.
He blocks their complaints with some complaints of his own.
Gátat vet a panaszaiknak azzal, hogy maga is felsorolja a panaszait.
Above all, the prophets repeat the constant refrain of the Old Testament. That we matter to God.
Minden más dolog fölött a próféták elismétlik az Ószövetség állandó refrénjét, hogy mi sokat jelentünk Istennek.
On one hand, the prophets describe the majestic power of God.
Egyik oldalon a próféták leírják az Isten hatalmának fenségét.
They have visions of his throne and his glory.
Ők látomásokban látták az ő trónját, az ő dicsőségét. Látták azt a nagy napot, amikor Isten ki fogja jelenteni magát az emberiség képviselőinek.
And on the other hand, they saw God differently.
A másik oldalról nézve egy kicsit másképpen látták Isten.
And they proclaim the story of God's personal and intimate involvement with his people.
És úgy mutatják be Istent, mint aki személyesen is a legbensőségesen beavatkozik az ő népének életébe. Tehát a profétáknak voltak látomásaik Isten dicsőségéről,
and they also saw his deep concern for the unfortunate individuals.
És közben pedig látták az Isten figyelmét, ahogyan az úgynevezett jelentéktelen emberre, személyre figyel.
The prophets speak of how God is really interested in widows and orphans and the little people.
A proféták látták, hogy Isten mennyire érdekelt az árvák, az özvegyek, a kis emberek ügyében.
The prophets show that God is passionate.
A proféták bemutatják azt, hogy Isten szenvedélyes.
He feels delight.
Ő örömet érez.
And frustration and anger.
És ugyanakkor egyfajta frusztrációt és haragot
he
is.
He weeps and he moans.
Van, amikor sír és nyög.
The main message of the prophets comes down to this.
A prófétai könyvek nagy üzenete a következő.
This is what you'll see as you read these books.
Ezt fogják látni, miközben végigolvassák ezeket
God
a könyveket.
Loves human beings.
Isten szereti az embereket.
This is what is often called the best story.
Ez, amit nagyon gyakran a legjobb történetnek neveznek.
Yes, the world looks brutish and nasty.
Igen, a világ úgy néz ki, mintha érzéketlen és kegyetlen
lenne. The future lenne. Looks very short.
A jövő az elég behatároltnak tűnik.
The message of the prophets is God is interested.
A proféták üzenete, Isten törődik velünk.
Over 2500 years ago, God revealed a dream to the Babylonian ruler Nebuchadnezzar.
Több mint 2500 évvel ezelőtt Isten egyfajta kormányzási elvet mutatott meg a babiloni királynak, Nabukodonozornak.
And he used an image to get his message through to that king.
És egy képet használt fel arra, hogy átvigye az üzenetét ennek a királynak.
The prophet Daniel was given exactly the same dream.
Dániel proféta ugyanezt az álmot látta.
The head of the great image was of gold.
Ennek a nagy képnek a feje aranyból volt.
The chest and the arms were of silver.
A melle és a karjai pedig ezüstből.
The thighs were of bronze.
A törzs bronzból vagy részből volt.
The legs were of iron.
A lábak vasból,
and the feet were of iron and of clay.
A lábfejek pedig vas és cserép elegyéből.
And then in this dream, Nebuchadnezzar saw a stone come.
És ebben az álomban Nabukodonozor látott egy követ, ahogyan leszakadt valahonnan. Dániel ugyanezt az álmot látja.
And he saw a stone come and it hit the image on the feet.
És azt látta az álomban, hogy ez a kő eltalálja valahol a lábnál ezt a nagy szobrot.
Crushed the whole image to powder.
És egyszerűen darabjaira töri.
And then this powder was blown away.
majd pedig szerte foszlik.
And the stone grew until it filled the whole earth.
És ez a kő, ez addig nőtt, amíg betöltötte az egész földet.
And Daniel, this government leader,
és Dániel, aki egy ilyen kormányvezető
who
volt,
was also a prophet of God,
aki Isten profétája volt egyben,
the same dream as the king of Babylon.
Ugyanezt az álmot kapja, mint a Babilon királya.
And he explained in these prophecies what God was saying to the king.
És az ő proféciáiban elmagyarázza, hogy Isten mit akart elmondani ennek a királynak.
He was explaining that Babylon would be followed by Medo-Persia.
Elmagyarázza azt, hogy Babilont majd a Médó-Perzsa birodalom követi.
And then would come Greece.
Aztán pedig Görögország.
And Rome.
Aztán Róma.
And we live in the days of the disintegration.
És ma a töredezéseknek az idejét éljük.
It's a very interesting story.
Egy nagyon érdekes történet.
But the message is simply this.
Az üzenete pedig egyszerűen a
következő. God of heaven, Daniel said, will set up a kingdom that will never ever be destroyed.
Az egek Istene meg fog alapítani egy birodalmat, mely soha örökké meg nem romol.
A kingdom that would actually last forever.
Egy olyan országot, egy olyan birodalmat, mely örökké tart.
And Eldon Thompson includes a chapter entitled The Best Story in the Old Testament.
Eldon Thompson a Kicsoda fél az Ószövetség Istenétől című könyvében.
In his book Who's Afraid of the Old Testament God?
A következőt mondja.
And Thompson explores the insistent claim of the New Testament that Jesus of Nazareth fulfilled the messianic hopes of the Old Testament prophecy.
Azt mondja, hogy a legfontosabb dolog, amit a Bibliából megtudunk, az az, hogy Jézus a názáreti beteljesítette az ószövetségi proféták jövendőléseit és mondásait.
He refers to this story as the best story.
Úgy vonatkozik erre a történetre, vagy utal erre a történetre, mint a legjobb történetre.
The story of God identifying fully with humanity and the needs of humanity.
Egy olyan Istenről beszél, aki azonosul az emberrel egyfajta emberi formában.
In the unique man called Jesus.
Egy egyedi ember formájában, akit Jézusnak neveznek.
Actually, foretelling prophecy is not a major part of the writings of the prophets.
Egyébként az előremutató jövendőlések vagy proféciák nem alkotják a prófétai könyvek nagy részét.
But they did write of the Messiah.
De igen, mindegyik írt a Messiásról.
Isaiah wrote of the miracle of his birth.
Ézsaiás például ír az ő születésének csodájára.
Micah foretold the place of his birth.
Mikeás megjövendőli az ő születésének pontos helyét.
And Daniel was shown the precise time of the baptism of the Messiah.
És Dánielnek megmutatja Isten a Messiás keresztségének a pontos idejét.
He was also shown the meaning of the death of this person.
És ugyanakkor bemutatja ennek a személynek a halálának az értelmét.
This is the story of the prophets.
Ez a proféták története.
It's a story of God speaking up.
Ez egy olyan történet, ahol Isten hangosan szól.
It's a story of God getting involved.
Ahol az Isten beavatkozik.
Of God getting involved with us.
Ahol Isten velünk együtt azonosul, tehát velünk
It's
van.
It's a story of God active in defending and saving his people.
Egy aktív Istenről van szó, aki szereti és megmenti, megváltja az ő népét.
It is what the author Eldon Thompson calls the best story.
És ahogyan Eldon Thompson írja, ez a legjobb történet.
So you're going to really enjoy reading from Proverbs to Malachi.
És hadd mondjam azt, hogy bizonyára nagyon fogják élvezni, miközben a példabeszédektől a Malakiás könyvéig végigolvassák a könyveket.
The Book of Lamentations.
Ott vannak a bölcsesség könyvei, ott van a síralom könyve.
The writings of these 16 prophets.
Aztán pedig ott van a 16 profétának a könyve.
I commend these books to you.
Én szeretném melegen ajánlani ezeket
I
believe a könyveket. És úgy gondolom, hogy ez a fél év, ez egy nagyon izgalmas tanulmányozási időszak
We
lesz.
Have prepared this full presentation in Hungarian for you.
Tehát ezt a teljes előadást elkészítettük magyar nyelven önök számára.
So that you'll be able to follow this story yourselves.
Ezért önök is végigkövethetik majd egy ilyen írott formában is ezeket a dolgokat.
And you'll see that the writings of these prophets come right through to relate to us today.
És én úgy gondolom, hogy meg fogják látni, hogy a proféták írásai hogyan vonatkoznak a mi napjainkra.
Speaking in a very powerful way to the situations that we face.
Ahogy nagyon nagy hatalommal beszélnek azokról a kihívásokról, amelyekkel mi találjuk szembe magunkat. És a jövővel kapcsolatosan, ami előttünk
áll. They speak of the setting up of God's kingdom.
Ahogyan beszélnek arról, hogy Isten létre akar hozni egy birodalmat.
So I think you're going to have a very exciting term together.
Most úgy gondolom, hogy egy nagyon izgalmas fél év áll önök
I
előtt.
I wish you all the best in your study.
És szeretnénk minden jót kívánni ehhez a tanulmányozáshoz.
Thank you very much.
Köszönöm szépen.